Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent István vértanú diákonus ünnepe van ma. Sajátos lehetőséget ad ez a nap arra, hogy elgondolkodjunk azon, miképpen tartozik össze a hitünk, a kereszténységünk ezzel a tanúságtétellel. Kérjünk erőt az Istentől, hogy a hitünket mindig, minden helyzetben, minden körülmények között meg tudjuk vallani. Ezt a szentmisét a betegápoló irgalmas rend meghalt és élő tagjaiért ajánljuk fel. Én nem is tudtam még akkor, amikor Teréz nővér nekem elrendelte ezt a szentmisét, mert lassan úgy vagyok, hogy mindenki beír valamit, aztán nekem meg engedelmeskedni kell. Teréz nővér beírta, hogy ma az irgalmas rend meghalt és élő tagjaiért imádkozzunk. Hát most eljött két élő ide, hogy ők is részesüljenek ebből az imádságból, és hát itt vannak Laurus atya hamvai is mögöttünk, ő is itt van velünk lelkében, akinek igen sokat köszönhetünk, hogy valamiképpen mégiscsak létezik a folytonosság. És azért is imádkozunk ebben a szentmisében, hogy ez a közösség megerősödjön, mert meggyőződésünk, hogy erre a tanúságtételre a magyar gyógyításban igen nagy szükség van. Még akkor is, hogyha másfajta reformokkal óhajtják megoldani a beteg emberen való segítést. Meggyőződésünk, hogy arra a tanúságtételre, amit ez a közösség tud megjeleníteni, mindig szükség lesz. Nézzünk önmagunkba, és tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok, abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Szinte lehetetlen másképpen indítani ezt az elmélkedést, szinte mindig, mindenütt ezt hallja az ember, nem akarom én sem kivonni magamat alóla. Hogyan kerül ez a mai ünnep karácsony mellé? Egészen magától értetődő és természetes ez az én válaszom, és azt hiszem, ez az egyháznak is a válasza, én is az egyház szellemiségéből merítem ezt a választ, hiszen a hit, amit karácsonykor ünnepelünk, az Istenbe vetett hit és a vértanúság összetartozik. A hit és a tanúságtétel, egy kicsit enyhítsük a fogalmat, bár ugyanazt jelenti, de a magyar nyelvben egy picit másképpen hangzik, és talán könnyebben elfogadható. A hit és a tanúságtétel összetartozik. Sehol nem tűnt gyengébbnek az Isten, mint a jászolban és a kereszten. A jászol is, meg a kereszt is éppen ezért szorosan összetartozik, mert az Isten a profán világnak ezt a mindennapi eszközét használja, amikor meg akar közelíteni bennünket, embereket, akik ebben a világban élünk, ebben az evilági világban élünk, és talán ma sokkal aktuálisabb ennek az üzenetnek a hangsúlyozása, mint volt 2000 évvel ezelőtt. Hiszen az a világ sokkal, de sokkal kevésbé volt szekularizált, mint a mi világunk. A szekularizáció azt jelenti, beavatatlan világ, vallásilag közömbös világ, az Istennel szemben idegenként viselkedő világ. Ugyanakkor Jézus pontosan azért jött, hogy ezt az Istentől elidegenedett világot visszavigye az Istenhez. Megszentelje, ha így tetszik. De ha határozottabban fogalmazunk, akkor, hogy üdvözítse. Megmentse ezt a világot, és megmentsen bennünket, embereket, akik valóban ebben a profán világban élünk, hiszen a profán szó is ezt jelenti, beavatatlan, vallásilag közömbös világ. Talán ma elmélkedjünk egy kicsit ennek a kettőnek a kapcsolatáról, annál is inkább, mert ebben a mi világunkban találkozunk egészen sajátos tanúságtevőkkel is. Most itt viszont visszatérek a másik fogalomhoz, vértanukkal. Hiszen az önkéntes merénylők is vértanuknak tartják magukat. És valahol igazuk is van. Majd megpróbálok válaszolni erre, hogy miért kérdőjelezhető meg ugyanakkor az ő vértanúságuk. Tehát karácsony és a vértanú István diákonus ünneplése mindenképpen hitünk foglalata szempontjából fontos, az ember üdvössége szempontjából fontos, hiszen nekünk ebben a profán világban, ebben az evilági világban kell Isten gyermekeiként, Jézus testvéreiként élni, és ha ezt komolyan gondoljuk, akkor ez tanúságtévő élet. A tanúságtételhez pedig adott esetben hozzá tartozik a vértanúság. Bár ugye ezt is a lelkiírók sajátosan magyarázzák, amikor azt mondják, hogy nem csak az a vértanúság, amikor valakinek elveszik az életét, az is vértanúság, ahogy egymás életét. Hadd használjam ezt a szót, elfogyasztjuk. Hiszen erről az itt ülő asszonyok tudnának sokat beszélni. Mekkora vértanúi lelkület kell a mindennapi élethez, akár a házassághoz. Meg a férfiak ugyanúgy tanúskodhatnak erről, hogy bizony, mit jelent embereknek összetartozni jóban meg rosszban. Igenis, valamiképpen vértanúi lelkület kell hozzá. Tanúskodni kell azokról az értékekről ezekben a mindennapokban, amelyeket nem egyszerű megőrizni. Hogy mennyire nem egyszerű és nem könnyű, éppen erről szól ez a szekularizált világ ebben az értelemben is, ahol igazából a hűségnek nincs becsülete, ahol ez a fajta összetartozás, mivel nagyon nehéz, számtalan esetben egyszerűen összetörik ezt a hűséget, egyszerűen feladják egymást. Testvérek, a kereszténység, amely karácsony ünneplésével egy bájos és érzelmileg nagyon mélységes ponton kezdődik, ez a kereszténység valóban azt jelenti, hogy az Isten ezt az evilági világot nem hagyja magára, meg akarja szentelni, és ezért jön el, ő a szent. Nem véletlen, hogy karácsonykor pontosan ilyen megfogalmazásokkal találkozunk, hogy az ég és a föld találkozik. Isten és az ember találkozik. És valamiképpen az egész kereszténység erről szól, hogy jelen legyen ebben a világban Isten és ember találkozása. Hogy valamiképpen karácsony óta tegyünk tanúságot arról, hogy ez a világ nem profán. Igazából nem lehet beszélni szekularizált világról, vallástalan világról, mert ebbe a világba eljött az Isten. És bizony rajtunk is múlik, és elsősorban csak rajtunk múlik, persze Isten segítségét nem szabad kihagyni, hogy ez az evilági világ valamiképpen a numinózummal, az Istenivel mi módon találkozik. Ha a világ nem közelebb kerül az Istenhez, hanem mintha távolodna, ez bizony a mi kritikánk is. Egyébként nagyon érdekes, itt a mi országunkban is tapasztalható, most más népek felé nevetítsük ki a gondolatot, nagyon érdekes, hogy ma már a karácsonynak az ünneplése is, a vallásos ünneplése is egyre távolabb van az emberektől. Keressük a választ, keresik erre a választ a vallástörténészek is. Sokféle magyarázat lehet, nekem az a véleményem, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ma nemzetünknek a derékhadát azok képezik, akik Isten távolban nőttek föl, akik Isten nélkül nőttek fel. És bizony igazuk van azoknak, akik arról beszélnek, hogy a kommunizmusnak, a hitetlen érának ez a legfájdalmasabb következménye. El lehetne ezt intézni egy kézlegyintéssel, csak nem ilyen egyszerű. Mert mindez az egész embert járja át. És ugye ennek egy sajátos kinövése, hogy a megszentelt szokásainkkal sem tudnak már mit kezdeni. Nem is ismerik őket. Hallgatom a rádiós műsorokat, nézzük a televízió adásait, vallástörténészek, néprajztudósok magyarázzák ezeket a régi szokásokat, amik ehhez az ünnepkörhöz tartoztak, teljesen idegenek az emberek számára. Lehet, hogy ezek önmagukban nekünk, akik hívő emberek vagyunk, nem is jelentenek olyan sokat, de észrevétlenül ezek a megszentelt hagyományok és szokások átjárták az egész társadalmat. És ez nem csupán egy népnek megnyilatkozása, népi megnyilatkozása, hanem ez mindenképpen a keresztény érték szemléletnek is a jelenléte. És bizony nem gondolunk talán arra, hogy ezek mennyire fontosak. Egyszerűen amiatt, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, hogyan viselkedünk, hogyan kommunikálunk, hogyan vagyunk egymással közösségben. Ezek nem véletlenek. De most mindenképpen arra gondoljunk tehát, hogy mindegyikünk vállalja ezt a harcot, ami van a szent és a profán között. Ez a harc bizonyos értelemben bennünk is folyik. Talán még azt is mondhatnám, hogy ez a harc bennünk dől el. Hiszen, ha mi hívőnek mondjuk magunkat, az a világ, amelyben élünk, állandóan pellengérre teszi a hitünket. Állandóan megkérdőjelezi a hitünket. Állandóan kérdéseket tesz felénk. És minden azon múlik, hogy hogyan tudunk jelen lenni ezzel a hitünkkel. Hogyan és milyen válaszokat tudunk adni ezeknek az embereknek, minden esetre elsősorban nem szóval és szóban, hanem magatartásban, cselekedeteinkben. Erről már szóltam, az ember egy teljesség élménnyel születik, és a világ mindig az embernek ezt a belső érintetlenségét akarja széttépni. Nyilvánvalóan azért, mert akinek ez a belső teljessége valamiképpen megbillen, akkor a világ ezzel az emberrel azt teheti, amit akar. És pontosan ez az a szent, amire akár hivatkozhatunk, amely szent, most ha így mondom kifejezetten, amely szent, a bennünk lévő sajátos gondolkodás, lelkiség, lelkület, de mondhatom így is, aki az Isten. Miképpen tud úgy jelen lenni ebben a világban, ha kell, akkor az ember minden kockázatot vállal ezért ebben a világban. És valahol azt hiszem, ez a mai ünnep elsősorban erre szólít fel, hiszen a martír, martyrion, görög szó azt jelenti, hogy tanú, tanúságtevő. A hitünk és a tanúságtevés így tartozik össze. Ha valamiképpen ellen tudnunk állni a világnak, ennek a nem istenes világnak, és úgy tudunk jelen lenni ebben a világban, ahogy ezt Jézus nekünk bemutatta, nem veszekszünk és nem verekszünk, nem vitatkozunk ezzel a világgal, hanem úgy vagyunk jelen benne, mint ahogy Jézus a jászolban, vagy ahogy Jézus a kereszten, mert igazából tanúnak lenni ezt jelenti, hogy minden helyzetben, minden körülmények között az ember ragaszkodik Jézushoz. Ragaszkodik ezekhez az értékekhez, és ezeket az értékeket semmiért nem adja el. Egy kis előnyért sem, egy kis evilági lehetőségért sem, egy kevéske földi hatalomért sem, mert az ember nem árucikk, és az ember csak az értékeivel együtt, az igazságaival együtt ember. A tanú pontosan erről a meggyőződésről szól, és éppen ezért a vértanú sosem áldozat. Soha. Nem véletlen, hogy az őskeresztények így fogalmaztak, a vértanúk vére a keresztények vetőmagja. Igen, ahol így van jelen a hit, az isteni a világban, ahogy a vértanúk erről tanúskodnak, ez vonzó. Az emberek számára vonzó, amikor valaki az értékeket valóban következetesen, tudatosan, az önérdeke fölött képviseli. Ha nem tudjuk így képviselni a hitünket, akkor erre mondja a Jelenések könyvének a szerzője, se hideg, se meleg, kiköplek a számból. Jézus se áldozat volt. Szent István diákonus sem áldozat volt, hanem értékek mentén élt, és minden helyzetben, minden körülmények között ragaszkodott ehhez, akkor is, ha a világ ezt megkérdőjelezte, sőt, úgy állította szembe a világ ezekkel az értékekkel, hogy választani kellett. Vagy ezek nélkül az élet, vagy ezekkel együtt a halál. Persze ez is érdekes, hogy abban a korban a keresztényeket mondták ateistának. Hiszen az a kor az istenek kora volt, és a keresztények pontosan ezeket az ember készítette isteneket kérdőjelezte meg. És ez a világ ezért ölte meg Jézust is, mert ő az üdvözítő, a megmentő Istent képviselte a sok Isten világában. Ma sajátosan fordított a helyzet, de ebben már nem menjünk bele. És csak egy szóval a mai világnak sajátos vértanúiról, akikről naponta hallunk rádióban, televízióban, ezek az önkéntes merénylők, testvérek, valahol ők is vértanúk. Itt az egésznek a gyengéje abban van, hogy nagyon sok emberi áldozat kíséri ezt a fajta tanúságtételt. Mert tanúságtevők ők is. Így mondja a politika, fundamentalisták. Ami éppen azt jelenti, hogy a fundamentális igazságokhoz, azokhoz az igazságokhoz, amelyek szerintük az életüket hordozzák, ragaszkodnak, akár az életük árán is, akár úgy, hogy fölhívják a világ figyelmét arra, hogy pontosan ezeket az alapvető értékeket támadják azok, akik szemben állnak velük, és ezért még meghalni is készek. Van ebben valami tiszteletre méltó? A gyengéje az egésznek ez, hogy sok az áldozat közben. Nem ők maguk, hanem akik az ő önkéntes merényleteik során meghalnak. Jézus nem így halt meg. István diákonus nem így halt meg. Maximilian Kolbe nem így halt meg. Dietrich Bonhoeffer nem így halt meg. És számtalan sok keresztény vértanú nem így halt meg. Ha a mi rendünket nézzük, Spanyolországban, ahol papoknak, szerzeteseknek ezreit ölték meg annak idején, ők nem úgy haltak meg, hogy közben másokat is magukkal rántottak a halálba. Bizonyos értelemben mégis ezeket a mai politikai vértanúkat talán lehet így mondani. Olyan szempontból tisztelettel kell nézni, hogy ők az értékekért, az életük legfontosabb értékeiért készek egy lapra föltenni az életüket. Minden esetre mi ma azt ünnepeljük, hogy az Isten, ami profán világunkat szenteli meg, és mi, akik hiszünk benne, a hitünket azzal tudjuk megmutatni ebben az elvilágiasodott világban, hogy értékeink vannak, értékekhez ragaszkodunk, mert hiszünk az Istenben. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hogy mit jelent a tanúságtétel? Sokat hallottunk erről. Azt hiszem mindenki tudja is. Meglepett, amikor az egyik riporter megkérdezett valakit, a televízióban láthatták sokan, hogy mit jelent az, hogy a keresztény erkölcs értékei jelen vannak a társadalomban. Mit kellene tenni? És akkor azt válaszolta az illető, hogy a keresztényeknek meg kellene tanulni imádkozni. Komolyan kellene venni, hogy részt vesznek a szentmisén, az Isten tiszteleten. És nem is engedte tovább mondani a riporter, mert kétségbe volt ez, hogy ilyen választ kapott. Egészen mást várt. Pedig valószínű, hogy erről van szó, hiszen nem a tömeggel van a gond. Jézus se a tömeg feszítette keresztre. Őket csak fölhetszelték. A tömeg az hatások alatt áll. Nyilvánvaló, a hívő jelenlét sohasem tud olyan hatást elérni, mint az evilági vezetők, akik heccelni is tudják a tömeget meg érdekük, hogy a tömeg reagáljon az ő kezdeményezéseikre. Érzelmekre hatnak. De azért egészen nyilvánvaló, ha szimpatikus a keresztény jelenlétünk, akkor változik a társadalomnak a hangulata, a társadalomnak a légköre is. Minden esetre talán igaz lehet, hogy komolyabban kellene venni az imádságot, a szentmiséket, a szentelményeket, a szent hagyományokat, mert különben hogy akarjuk megmutatni, hogy jelen vagyunk a világban? Persze, áldozatos jó cselekedetekkel, szeretett szolgálatokkal, látványosan meg lehet ezt mutatni, de akkor ott is jelen kell lenni. És Teréz anya azt mondta, ez nem megy másképp, csak úgy, hogy minden nap erőt kérünk az Istentől, hogy szolgálhassunk mindenkinek minden nap. Nagyon összefüggenek ezek a kérdések. Gondolkodjunk el, hogy mekkora áldozatokat tudunk hozni a hitünkért. Miről tudunk lemondani csak azért, hogy imádkozzunk? Miről tudunk lemondani csak azért, hogy ott legyünk a szentmisén? Bizony ezek egzisztenciális, lelki értelemben egzisztenciális kérdések. Könyörögjünk. Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk szent fiat születésekor az üdvösséget. Szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztettél és erőt adtál nekünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Isten éltesse az Istvánokat. Az áldás, Isten áldása nekik is szól. Kedves Stefano, veled akartam olvastatni. Reggel, mikor fölébredtem, te jutottál az eszembe, hogy ma neked kell olvasni neved napján, de erre befutott a Gellért. Lekörözött, nem baj, de neked több lehetőséged van azért. Sok-sok gyereked van, és lehet, hogy ez nehezebb szolgálat, mint a Gellért, én meg az enyém. Sőt, biztos. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.
Istennek.